Christus szent egyháza, Úrunk mi adtad, pogány megy a lázza, hogy megtartassam, nosza újúj végre, szent papi
Kedves gyülekezet, a mai délelőtti alkalom különösen boldog és örömteli alkalom, hiszen az Isten tisztelet végén két leendő testvérünk vallástételére fog sor kerülni. Tehát vallástételi Isten tiszteletünk alapigéjét olvassuk is el Malakiás könyve 3. fejezetének az első verséből. Malakiás könyve 3. fejezetének az első versében a következőt olvassuk. Imé én elküldöm az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Imé eljön, azt mondja a seregeknek Ura. Ki volt ez a követ, akiről itt olvasunk az igében, akiről jövendőlés hangzik Malakiás próféta által, hogy lesz majd egy követ, aki megtisztítja Jézus előtt az utat? Ugye ez nem volt más, mint Keresztelő János, Jézus Krisztus első eljövetele előtt. Máté evangélium a 11. fejezet 10. verse egyértelműen azonosítja, Jézus maga mondja Keresztelő Jánosról, hogy ő az, akiről meg van jövendőlve, hogy egy követ fog jönni, aki készíti majd ő előtte az utat. Igen, de ennek a proféciának két teljesedése van, kettős jövendőlés ez, hiszen ahogy Jézus első eljövetele előtt kellett készíteni az utat, az embereket felkészíteni a messiás fogadására, ugyanúgy Jézus második eljövetele előtt is kell, hogy legyen útkészítő, sőt, kell, hogy legyenek útkészítők. És ebben az időben, most Jézus eljövetele előtt az útkészítő nem egy személy, hanem több személy, egy nép. Egy nép, aki megismerte az evangélium örömüzenetét, akik felismerik az idők jeleit, felismerik, hogy Jézus nem sokára vissza fog jönni. Igen, erre a népre, ezekre az emberekre bízza az Úr az útkészítésnek a szolgálatát. És kedves keresztelendő testvéreim, ti holnap a Jóisten kegyelméből arra fogtok majd szövetséget kötni az Istennel, hogy neki hű szolgái és gyermekei legyetek, Jézusnak tanítványai, de Jézusnak útkészítői. Nem csak arra hív el benneteket, hogy örüljetek az örömüzenetnek, hanem hogy az ő útkészítői legyetek, hatalmas kiváltság. De nézzük meg, hogy a Szentírás hogy mutatja be az első útkészítőt. Azért fontos ezt nekünk megtudni, mert olyanoknak kell nekünk is lenni. Amilyen volt az első útkészítő, olyannak kell lennie ennek a népnek, aki Jézus második eljövetele előtt készíti az utat. Lukács evangéliuma első fejezet 17. versében egy nagyon-nagyon-nagyon rövid, de nagyon sokat mondó igét találunk. Ezt olvassuk Lukács evangéliuma első fejezet 17. versében. Ennyit olvasunk Keresztelő Jánosról, hogy ő előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Ebben az igében két dolgot találunk. Az egyik az, hogy mi a feladata az útkészítőnek. Az útkészítőnek a feladatát a második része mondja el a Biblia versnek, és ezt még egyszer hadd említsük, az atyák szívét a fiakhoz téríteni, az engedetleneket az igazak bölcsességére vezetni, és készíteni az Úrnak egy tökéletes népet. Milyen feladat ez? Könnyű feladat? Egyszerű feladat? Azt lehetne mondani, hogy szinte reménytelenül nehéz az engedetleneknek a szívét megváltoztatni, bölcsességre vezetni, a megromlott kapcsolatokat helyreállítani, tökéletes népet készíteni, emberileg lehetetlen. És éppen ezért mondja el a Biblia vers első részében, és megadja azt a kulcsot, hogy ezt a munkát egyedül hogy lehet végezni. És így olvastuk a Biblia vers elején, az Illés lelkével és erejével fog Jézus Krisztus előtt járni Keresztelő János. Tehát a Biblia azt mondja, hogy ezt emberi erővel, a legjobb szándékkal, igyekezettel megvalósítani nem lehet. De van megoldás. Az Illés lelkével és erejével ezt a szolgálatot el lehet végezni. A Bibliában máshol is van erre utalás. Szintén Malakiás prófétánál, Malakiás könyve 4. fejezetében látjuk a megerősítését ennek a gondolatnak, mert az Úr kimondottan a végidejére vonatkozóan azt mondja a 4. fejezet 5. versében, hogy íme én elküldöm néktek az Illést, a prófétát, mielőtt eljönne az Úrnak nagy és félelmetes napja. Azt mondja, elküldöm nektek Illést, a prófétát, mielőtt Jézus második eljövetele bekövetkezne. Igen, elküldi az útkészítőt, az ő népét, az Illés lelkével és erejével, hogy készítse az Úrnak útját, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítsa, az engedetleneket az igazak bölcsességére vezesse, és készítsen tökéletes népet az Úr fogadására. Egy rövid gondolat erejéig álljunk meg ennél a pillanatnál, ennél a mozzanatnál, hogy vajon mi köti össze ezt a három kort. Mert Illés lelkével és erejével kell végezni a szolgálatot, tehát Illésre hivatkozik, utána Keresztelő Jánosra, aki az Illés lelkével és erejével végezte a szolgálatát, és azt mondja, hogy ugyanez fog megtörténni a végidején. Az Illés lelkével és erejével kell szolgálni és végezni a küldetést. Mi köti össze ezt a három kort? Illés idejét, Keresztelő János idejét és napjainkat. Mindenek előtt hadd mondjuk el, hogy mind a három korszakban az Isten népe nem volt a legjobb állapotban. És most nagyon finoman fogalmaztunk, mert hitehagyás, bűnök, Istentől való elfordulás, formalizmus, tehát a legkülönfélébb bűnök ütötték fel a fejüket. Bálványimádás olyan méreteket öltött Illés idejében, amire valóban szinte szavakat alig lehet találni, hogy milyen mértékig fordultak el az élő Istentől, és milyen módon követték a bálványokat. De hadd mondjam, Keresztelő János idejében nem voltak látható bálványok, de annál több lelki bálvány volt. És most milyen korban élünk? Ugyanezek a bűnök megtalálhatók. És mit etézte mind a három esetben ezt a hihetetlen mélypontot? Mi volt az, ami még fokozta vagy rontotta a helyzeten? Hogy mind a három időben Isten népének a lelkülete egy elbizakodott, öntelt lelkület volt. Noha a bűn útján jártak, és mégis mit mondtak? Ábrahám a mi atyánk, mi Isten népe vagyunk, a templom. Mi mit mondunk? Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Igen, a Biblia azt mondja, hogy ebből az állapotból, miközben az ember vak, vétkezik, a bűn útján jár nagyon sok esetben, megtűr az életében olyasmit, ami az Isten előtt elfogadhatatlan, de közben meg van elégedve önmagával, azt gondolja, hogy ő az örökség, az üdvösség örököse és várományosa, és a választott nép tagja, és biztos úton halad, és a cél már biztosítva van. Ebből az állapotból egyes egyedül az Illés lelkével és erejével végzett reformáció és munka tudja segíteni kivezetni a népet. És erre vagyunk mindannyian elhivatva. De hogy ezt a munkát el tudjuk végezni, hogy lássuk, hogy hogy lehet egyáltalán ezt a szolgálatot végezni, ehhez egész röviden nézzük meg Illésnek az életét. Én 5 pontban szeretném Illés életét összefoglalni, hogy mi tette Illést azzá, amivé lett, és mi tette őt azzá, hogy ilyen szolgálatot tudjon végezni, hogy az emberek szívét Isten felé fordítani, ebből a mélypontból, erről a holtpontról elmozdítani az Isten népét. Mi volt ehhez szükséges, hogy ez a fordulat bekövetkezhessen, milyen volt Illés, milyen volt az ő jelleme, az élete, az ő szolgálata. Az első gondolat, amit szeretnék megjegyezni, Királyok első könyve 17. fejezet 24. verséből olvasok egy igét. Királyok első könyve 17. fejezet 4. verse a következőt mondja. Királyok első könyve, 17. fejezet, 24. vers, az előbb rosszul mondtam, nem 14, a 24. vers. A következőt mondja, és mondta az asszony Illésnek, most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Magára az Illési történetre csak röviden szeretnék utalni, hiszen ismerjük a történetet. Ugye amikor Illés megjövendöli a több mint 3 éves szárazságot Izraelben, akkor menekülnie kell, hiszen a király Akháb halálra keresteti. Menekül, és pogány területen talál menedéket egy özvegyasszonynál, akinek az életében egyszer csak bekövetkezik egy tragédia, a fia meghal. És Illés mit tesz? Az isteni erő folytán és következtében visszaadja ennek a fiúnak az életét. És azt olvassuk, amikor ez megtörtént, akkor az asszony azt mondta Illésnek, most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Vajon hogy kapcsolódhat ez a mi életünkhöz? Mi nem tudunk halottat támasztani, hogy valaki felismerje, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Akkor ez az ige hogy vonatkozhat ránk? Úgy, hogyha halottat nem is tudunk támasztani, és még nem vagyunk abban a korszakban, hogy a hatalmas jelek és csodák történjenek, és ez még az előttünk álló időszaknak lesz majd az esemény sorozata, amikor a késői eső kiárad, amikor Isten gyermekeinek az ige hirdetését jelek és csodák fogják kísérni. De igenis ki kell, hogy mondjuk, hogy Isten gyermekeit az Isten igazolja. Mert az Isten gyermekeit, akik hűséggel követik őt, vannak csodák. Ha nem is halott támasztás, de igenis, hogy az isteni vezetés és az isteni közbeavatkozás az életükben jelen van. A körülöttük élő emberek látják, hogy igen, ezek az emberek imádkozó életet élnek. Látják azt, hogyha nem is zökkenőmentes és zavarmentes az életük, de csodák történnek. Az Isten velük van, megmutatja az ő hatalmát. És itt szeretnék egy nagyon-nagyon érzékeny kérdést föltenni. Mi az embereknek csak beszélni szoktunk az igéről, az elméleti igazságról, amit megismertünk, vagy pedig felmerjük-e vállalni azt, hogy azt mondjuk, amikor egy-egy emberi sorsot hallunk, hogy imádkozzunk, vagy imádkozni fogok érted. Felmerjük-e vállalni? Van-e hitünk ahhoz, hogy igen, imádkozunk, és az a másik ember megtapasztalja, hogy igen, az Isten cselekedett, valami rendkívüli dolog történt. Tehát mit látnak az emberek a mi életünkön, hogy mi csak egy elméletet hirdetünk, vagy pedig az életünk összhangban van az Isten beszédével, és ezért az isteni közbeavatkozás, az ő jelenlétének a jelei tapasztalhatóak a mi életünkben. És amikor ez az asszony ezt a csodát megtapasztalta, amit mond, igen, tudom, most már tudom, hogy Isten embere vagy, és az Úrnak a beszéde a te ajkadon igazság. Ha mi csak beszélünk, ha nekünk abból merül ki az útkészítő szolgálatunk, hogy az embereknek nagyon nagy bölcsességeket, hatalmas igazságokat, proféciákat mondunk, de az életünk nem bizonyítja az Istennel való összeköttetést, akkor nem fogják fölismerni azt, hogy az Úr beszéde a mi ajkunkon igazság. De menjünk a második ponthoz, ami Illést jellemezte, és ezzel kapcsolatban megint egy igét, azaz két igét szeretnék olvasni, Királyok első könyve 18. fejezet 17 és 18. versét. Királyok első könyve 18. fejezet 17. és 18. verse arról beszél, amikor a 3,5 évi szárazság után, amikor Akháb már mindenhol keresteti Illést, hogy megölje őt, akkor Illés visszamegy, és maga odaáll a király elé. És amikor ez a találkozás megtörténik, akkor a következő párbeszéd zajlik le Akháb és Illés között. És mikor meglátta Akháb Illést, mondta Akháb néki, te vagy-e az Izrael megháborítója? Ő pedig mondta, nem én háborítottam meg az Izraelt, hanem te és a te atyád háza azzal, hogy elhagytátok az Úrnak parancsolatait, és a Baál után jártatok. Álljunk meg itt is egy rövid pillanatra. Nézzük meg, hogy ebből a párbeszédből mit látunk Illés jellemében. Mit látunk Illés jellemében? Halálra keresteti a király, most megáll előtte, és hozzávágja, hogy te háborítottad meg az Izraelt, és erre Illés nem megrémül, nem visszakozik, hanem teljes határozottsággal, és bátran elmondja azt, hogy nem én háborítottam meg, hanem te király. Te, mert elhagytad az Úrnak az útjait, te és a te atyád háza népe bálványok után jártok, és ez okozta a csapást, ez váltotta ki az Isten haragját és nem tetszését. Milyen lelkület ez Illés részéről? Egy félénk, megalkuvó, tétova, az igazságot elhallgató vagy szépítő? Nem. Ennek pontosan az ellenkezője. Illés nem félt a nyílt beszéd következményeitől. Nem volt rugalmas, hogy úgy mondjam. Nem volt hajlandó arra, hogy az Isten szavát tompítsa. Nem volt hajlandó arra, hogy a bűnt szépítse és mentegesse. A bűnt néven nevezte. Szeretnék olvasni egy idézetet a Proféták és Királyok című könyvből, a 90-től 92. oldalig rövid részleteket szeretnék olvasni a következőképpen. Ma is szükség van a szigorú dorgálásra, mert súlyos bűnök választják el az embereket Istentől. A hitetlenség gyorsan divattá válik. Így olvasom tovább. Nem a fele barátjuk, tehát akik tompítják az Isten üzenetét, akik nem mernek őszintén és egyenesen beszélni, a bűnt néven nevezni, azok nem fele barátjuk iránti szeretetből tompítják a rájuk bízott üzenet élét, hanem mert önmaguk iránt elnézőek és szeretik a kényelmet. Figyeljük, az igazi szeretet elsősorban Istent akarja megdicsőíteni és lelkeket akar menteni. Akikben él ez a szeretet, azok nem kerülik meg az igazságot, hogy megmeneküljenek a nyílt beszéd kellemetlen következményeitől. Amikor lelkek vannak veszélyben, Isten szolgája nem törődik önmagával, hanem mondja azt az igét, amelyet Isten mondat vele. Nem hajlandó a bűnt mentegetni vagy szépítgetni. Illés ugyanezt tette. Keresztelő János mit tett? Azt mondta a farizeusoknak, hogy hát igen, csak egy pici kis szépséghiba, ami rajtatok van. Mérges kígyóknak fajzatai, kicsoda intett meg benneteket. Milyen határozott, kemény szavakat mondott. És ez nem azt jelenti, hogy nekünk vagdalkoznunk kell. Ez nem azt jelenti, hogy durván emberek lelkébe gázolni kell emberi erővel. Hanem amire az Úr késztet, azt vállalni, kimondani. Amire az Úr vezet, azt nem tompítani, hanem elmondani határozottan az Isten üzenetét, nem indulattal, hanem tisztán képviselve az igét, engedve, hogy az Isten igéje vágjon. Mert ez egy éles kard. Ne én akarjak vágni. Én csak egyet tegyek. Amit az Úr rám bízott, azt képviseljem és mondjam. Isten nem tud felhasználni olyan embereket, akik a veszély idején, amikor erőre, bátorságra és minden befolyásra szükség van, félnek határozottan állást foglalni az igazság mellett. Olyan emberekre vár, akik becsületesen harcolnak a hibák ellen, küzdenek a láthatatlan hatalmasságokkal szemben, a sötétség erői és a gonoszság lelkei ellen. Ilyeneknek mondja majd ezeket a szavakat. Jól vagyon jó és hű szolgám, menj be a te uradnak örömébe. Igen, az Úr ezt várja az ő útkészítőitől. Nézzük meg a harmadik pontot, amelyben Illés hatalmasan győző volt, ami az egész szolgálatát győzedelmessé tudta tenni. És ez nem más, összefoglalóan egy mondattal így mondhatnánk, hogy Illés az ima embere volt. Illés az ima embere volt. Nem szűnt meg imádkozni. Nem szűnt meg imádkozni. Majd a délutáni beszélgetés folyamán kitérünk ezekre az imádságokra, tehát majd akkor beszélhetünk erről a kérdésről részletesebben, csodálatos dolgokat mond el. Egy-egy fél szóval, egy-egy mondattal a Szentírás Illés ima életéről, most csak egyetlen egy imájáról szeretnék szólni. Egyetlen egy imájáról. És méghozzá arról az imájáról, amikor imádkozik a 3,5 éves szárazság után az esőért. Királyok első könyvéből olvassuk szintén ezt az igét. Királyok első könyvéből olvassuk a 18. fejezetből. Olvassuk el a 42-től a 44-ig terjedő verseket. Így olvasom. És felment Akháb, hogy egyék és igyék, Illés pedig felment a Kármel hegy tetejére, és leborult a földre, és az ő orcáját az ő két térde közé tette. És mondta az ő szolgájának, menj fel, és nézz a tenger felé. És felment, és arra felé nézett, és mondta, nincsen semmi. És mondta Illés, menj vissza, 7-szer. És lőn hetedúttal mondta a szolga, imé egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere jő fel a tengerből. Akkor mondta, menj fel, mondd meg Akhábnak, fogj be, és menj le, hogy meg ne késleljen az eső. Nagyon érdekes ez a rész, amit olvastunk, mert itt nem látunk egyetlen egy szót sem, nincs lejegyezve az igében egyetlen egy szó sem, hogy Illés mit imádkozott, vagy hogy imádkozott. Semmit nem látunk itt ebből a leírásból, de látjuk a körülményeket, és látjuk, hogy milyen volt az ő ima élete. Mindenek előtt azt kell, hogy mondjuk, hogy Illésnek a hite itt nagyon próbára volt téve. Mert imádkozik, 3,5 évig zárva van az ég, és hatalmas szárazság, felhőnek nyoma nincs az égen, és Illés most imádkozik azért, hogy legyen eső. Imádkozik, elküldi a szolgát, hogy van-e valami jele az esőnek. És a szolga visszajön, hogy semmi jele nincs az esőnek. Semmi nem mutatott arra, hogy itt eső lesz. És imádkozik újból, és újból, és újból. És így megy egy 6 alkalommal. És a 7. alkalommal jön vissza a szolga azzal, hogy egy kis felhő, egy tenyérnyi látszik az égen. Mi lett volna akkor, hogyha Illés a 6. alkalommal föladja? Föladja, mert reménytelen. Hát nincs értelme, az ég teljesen kék, perzsel a nap, felhőnek nyoma nincs, de Illés nem adta fel. És újból imádkozott. És a 7. alkalommal jött meg a válasz, hogy igen, egy kicsiny felhő. Igen, Illés nem tántorodott el akkor, amikor az imájára azonnal nem kapott választ. Illés kitartó volt az imádságban. És szeretnék felolvasni majd 2 idézetet, és látni fogjuk, hogy Illést mi jellemezte. De mielőtt ezeket az idézeteket felolvasnám, nézzük meg, hogy vajon milyen magatartás jellemezte Illést az imádsága közben. Mit látunk itt az igéből? Mi mutat arra, hogy milyen volt az illési lelkület? Annyit olvasunk mindössze, hogy felment a hegy tetejére, és leborult a földre, és az ő orcáját az ő 2 térde közé tette. Nem tudom, hogy el tudjuk ezt a pószt képzelni. Leborul a földre, és olyan mélyen meghajtja magát, hogy az ő arcát a 2 térde közé helyezi. Mit fejez ez ki? Mit fejez ez ki önmagában, hogy ő így könyörög és így imádkoz? Mélységes alázatot és mélységes bűnbánatot. Mélységes alázatot és mélységes bűnbánatot. Szeretnék olvasni 2 idézetet a Te ígéd igazság című könyvből. Az 53. oldalról olvasok 2 idézetet. Olyan Istenünk van, akinek füle nincs zárva kéréseink előtt, és ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Azt akarja, hogy összes célunk az ő céljával fonódjon össze, akkor kockázat nélkül meg tud áldani minket, mivel nem magunknak tulajdonítjuk a dicsőséget az áldás elnyerésekor, hanem Istennek adunk dicsőséget. Illés megalázta magát, míg csak olyan lelki állapotba nem került, mikor nem tulajdonítaná többé magának a dicsőséget. Az Úr ezzel a feltétellel hallgatja meg imáinkat. Mit csinált Illés? Megalázta magát, mélységesen megalázta magát. Könyörgött Istenhez, de azzal a lelkülettel, hogy a dicsőség nem az övé, hanem az Istené. Miért volt ez ennyire fontos Illés idejében, az ő esetében? Miért volt ennyire fontos? Mi történt korábban az imádságára? Imádkozott, és 3,5 évig nem volt eső. Utána imádkozik, és az az oltár, amit vízzel lelocsoltak, egy pillanat alatt meggyullad, de úgy, hogy a köveket is elporlasztja a tűz. Az Isten válaszolt azonnal az imádságára. Hatalmas dolgok történtek az imádságára. És Illés milyen veszélyben forgott? Hogy elbizakodottá válik. Hogy csak egyszer imádkozik, és a válasz megjön. És az Úr éppen ezért cselekedte ezt, hogy nehogy azt gondolja, hogy ez automatikus. Nehogy az elbizakodottságnak bármilyen formája is az ő életében jelen legyen, mert különben nem hallgathatja meg ebben a helyzetben. És még 2 idézetet a következőképpen olvasom, mert volt még egy másik, ezzel teljesen összefüggő és szorosan egybekapcsolódó vonása ennek az imádságnak és jellegzetessége, hogy az alázat mellett őszinte bűnbánat jellemezte Illést. És így olvasom az idézeteket. Isten nem felel mindig imáinkra, amikor első ízben hívjuk őt. Hiszen ha ezt tenné, akkor biztosra vennénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott összes áldásra. Szívünk vizsgálata helyett, hogy melengetünk-e gonoszságot, vagy bűnbe merültünk-e, hanyagul megfeledkeznénk róla, hogy őtőle függünk, és az ő segítségére van szükségünk. A szolga figyelt, Illés imádkozott. A szolga 6-szor tért vissza, 6-szor mondta, nem látszik semmi felhő, nincs jele az esőnek. A próféta mégsem adta fel csüggetten. És most figyeljük, végig tekintett életén, hogy hol mulasztotta el Isten tiszteletét, bevallotta bűneit, így gyötörte lelkét Isten előtt, miközben figyelt valami jelre, hogy imája meghallgatásra talált. És most figyeljük ezt a mondatot is. Amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát, mind a maga becsülésében, mind Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, hogy Isten a minden. És mikor elérte a maga semminek tartásának a pontját, és mikor mint egyedüli erejébe és igazságosságába a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. A szolga előállt és így szólt. Imé kicsinyke felhő jelent meg a tenger felől, tenyérnyi nagyságú. Mire kellett eljutnia? A teljes alázatra, a teljes bűnbánatra, hogy magát semminek tartsa, és az Úr legyen a minden, és amikor idáig eljutott, akkor érkezhetett meg a felelet, hogy jön a tenyérnyi felhő. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy ez bennünket is az imádságban arra ösztönöz, hogy figyeljünk oda arra, hogy van-e bűn a mi életünkben, vizsgáljuk meg az életünket, van-e az elbizakodás, a valami magunknak tulajdonítása a mi életünkben, vagy kitartóak vagyunk-e, föladjuk-e, vagy pedig a végsőkig kitartunk, az Isten szavába belekapaszkodva, mert ő megígérte. És ezzel összekapcsolódik a negyedik pont Illés életében. Illés nem csak az ima élete volt, de ebből is, amit láttunk, hogy milyen ima életet élt, kimondhatjuk azt, hogy rendületlen volt az ő hite. Rendületlen volt. Teljességgel elhitte, hogy amit az Isten megígért, azt ő megcselekedheti. Kiről olvassuk ezt? Ábrahámról. Ugye, hogy a reménytelenség ellenére is hitte, hogy amit az Isten megígért, azt ő megteheti, megcselekedheti. Hol látszik még Illésnek a rendíthetetlen hite? Ezekben az imádságokban is csodálatosan kidomborodik. De hol látszik még? Még egy másik verset is olvasunk, ugyancsak Királyok első könyvéből. Az előbb olvasott bibliai szakasz előtti verset olvassuk, a 18. fejezet 41. versét. Akkor mondta Illés Akhábnak, eredj fel, egyél és igyál, mert nagy esőnek zúgása hallatszik. Ezt akkor mondta, miután meggyulladt az égő áldozati oltár, a Baál papok elnyerték az Istentől rájuk mért büntetést Illés keze által, és ezek után azt mondja Illés Akhábnak, hogy menj fel. Azt olvassuk, eredj fel, egyél és igyál, mert nagy esőnek zúgása hallatszik. Hol hallotta Illés ezt a zúgást? Hol hallotta? Az ő lelkében, az ő hitével hallotta ezt az zúgást. Rendíthetetlen hite volt. Ki merte mondani, hogy igen, megtörtént az a 3,5 év alatt és annak a végén, amit az Úr elmondott, amit az Úr kijelentett, és most be fog következni ez is, hogy meg fog jönni az eső. Semmi jelét nem látta. De hit az Isten szavában. És itt is szeretnék olvasni néhány idézetet a Proféták és Királyok című könyvből, a következőképpen olvasom ezeket a valóban megrendítően szép sorokat. A következőképpen olvasom a 99. és a 100. oldalról rövid néhány gondolatot és bekezdést. Nem az eső jelei nyomán tudta Illés olyan biztosan mondani Akhábnak, hogy készüljön fel az esőre. A próféta nem látott semmiféle felhőt, nem hallott mennydörgést. Csupán azt mondta, amire a maga erős hite nyomán az Úr lelke késztette. Isten azért használhatta fel Illést Izrael történetének ezekben a válsággal terhes óráiban, mert nagy hite volt. Miközben imádkozott, hitével megragadta a menny ígéreteit, és rendíthetetlenül imádkozott addig, amíg Isten nem válaszol könyörgésére. Nem várt addig, amíg minden bizonyította, hogy Isten meghallgatta. A menny támogatásának legkisebb jelére is kész volt mindent vállalni. És most figyeljük, amit Isten segítségével Illés meg tudott tenni, azt mindenki megteheti abban a szolgálatban, amelyet Isten művében kapott. Amit Illés megtett, mindenki megteheti. Abban a szolgálatban, amit kapott. Ilyen hitre van szükség ma a világon. Hitre, amely belekapaszkodik Isten igéje ígéreteibe, és nem tágít, amíg a menny meg nem hallgatja. Ez a hit szorosan összekapcsol Istennel, és erőt ad, hogy szembeszálljunk a sötétség hatalmaival. És olyan jó lenne, hogy a következő mondatot meg tudnánk kívülről tanulni. Én ajánlom mindenkinek, tanuljuk meg ezt a mondatot, ami most következik. Jákob kitartó hitével, illés rendíthetetlen kitartásával mondhatjuk el kéréseinket az atyának, igényelve mindazt, amit megígért. Trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Figyeljük, trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Ezzel a hittel keressük őt. És meg fogjuk látni, hogy meg fog nyílni az ég, hatalmas dolgok és csodák történnek. De az Isten arra vár, hogy megárthasson így bennünket. Mert ha bűnt melengetünk, önfelmagasztalást, nem tud értünk mit tenni. Az Úr nagy dolgokat akar értünk cselekedni, de azt akarja, hogy a hitünk megerősödjön, kitartó és rendületlen legyen. És befejezésül egyetlen egy Biblia verset szeretnék még olvasni, Illés életének még egy jellegzetességét, ami benne volt mindabba, amit idáig olvastunk, csak egy Biblia vers még jobban kidomborítja talán, és megmutatja ezt a lelkületet, amely mindenhez, amiről idáig szóltunk, kell, hogy párosuljon, különben elveszíti az ember azt, amit munkált. A 18. fejezetben, Királyok első könyve 18. fejezetének a 46. versében így olvassuk. És lőn az Úr keze Illésen, és felövezte az ő derekát, és Akháb előtt futott el Jezréel felé. Mit jelent ez? Amikor ugye visszajön heted ízben a szolga azzal, hogy ott van a kis felhő, akkor Illés föláll, elmegy, és azt olvassuk, hogy az Illésen volt az Úr keze, felövezte őt ugye erővel, és Illés felövezte az ő derekát, és Akháb előtt futott el Jezréel felé, a sötétben futott a szekér előtt, és mutatta a hitehagyó gonosz királynak az utat a vár felé, hogy biztonságosan oda tudjon érni. Mit csinált Illés? Ilyen ima meghallgatásban részesült ismét, és utána a szolgamunkáját végezte el. Nem volt neki megalázó, hogy Akháb szekere előtt fusson, és mutassa az utat neki. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogyha nincs meg ez az alázat bennünk, akkor mindaz, amit elértünk az életünkben, semmivé fog foszlani. Éppen ezért mondja Jóel prófétában a Szentírás igéje, hogy keressétek az igazságot, és ezek után mit mond? Keressétek az alázatosságot. Ha nincs meg ez az alázatos lelkület, akkor nem lehetünk Illések, nem rendelkezhetünk az ő lelkével és erejével. És én szívem mélyéből kívánom, hogy az Illés lelkülete és ereje jellemezzen bennünket, hogy igazi útkészítők lehessünk, az Úr igaz szolgái és hű ő útkészítői lehessünk mindannyian. Amen.
Ünnepélyes Isten tiszteletünket befejezzük. Záró énekként énekeljük el a 234-es számú énekünket, az első, második, harmadik versét, és ima után a negyedik, ötödik versét. Tehát 234. számú énekünk, első, második, harmadik verse, és ima után negyedik, ötödik verse.
Thank you.
Mennyei atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy mi most élhetünk ebben az ünnepélyes korban, amikor a proféciák beteljesedését magunk láthatjuk, szemünkkel láthatjuk, és köszönjük neked, Jézusunk, hogy ebben a korszakban mi megismerhettünk téged, meghallhattuk a te hívó szavadat, és mi a te gyermekeid lehettünk. És azt is köszönjük, hogy ezt a munkálkodásodat emberi szívekben nem hagytad abba, hanem munkálkodsz emberek szívén, hogy megismerjenek téged, hogy gyermekeiddé váljanak, hogy Jézusunk a te útkészítőiddé válhassanak. Urunk, köszönjük, hogy most is két leendő testvérünk meghallotta, elfogadta a te hívásodat. Köszönjük, hogy az éveken keresztül tartó, türelmes fáradozásod célt ért az ő életükben, és eljutottak erre a döntésre, hogy a te követeid szeretnének lenni, szövetséget szeretnének veled kötni. Urunk, kérünk téged, áldjad meg az ő életüket, áldjad meg az ő hitben járásukat, áldjad meg az ő szolgálatukat, és áldjál meg bennünket is, mint gyülekezetet, adjad, hogy együtt tudjuk végezni a ránk bízott feladatot, és Urunk, adjad, hogy együtt is el tudjuk végezni, és külön-külön, amit mindannyiunkra személyesen ránk bíztál, el tudjuk végezni a mi szolgálatunkat és küldetésünket. És köszönjük neked, Urunk, azt, hogy a te ígédben olyan egyértelmű útmutatást adsz, egyértelmű világosságot adsz, hogy hogy tudjuk mi ezt a szolgálatot elvégezni. Köszönjük, hogy rávilágítasz arra, hogy minden emberi jó szándék és erőlködés teljesen hiába való, hogyha mi nem rendelkezünk az illés lelkületével és erejével, és köszönjük, hogy ezt te megígérted, hogy a vég idején ismét kitöltöd ezt a lelkületet, és lesz egy nép, aki ezzel a lelkülettel és erővel fogja végezni a szolgálatot. Urunk, adjad, hogy mi is e közé a nép közé tudjunk tartozni leendő testvéreinkkel együtt. És Istenünk, arra szeretnénk téged kérni, adjad, hogy az az üzenet, amelyet ránk bízol, először bennünk végezze el a maga megújító munkáját, hogy a mi ajkunkon a te szavad igazság lehessen, és emberi szíveket meg tudjon érinteni, hozzá tudjon segíteni. Urunk, köszönjük még egyszer a te ígédnek a gondolatait, és kérünk, adjad, hogy ez ott legyen iránymutatóul mindannyiunk életében a te kegyelmedből. Amen.